Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Nem igehirdetés lesz ma délután, hanem egy beszámoló tulajdonképpen a szárazdi misszióról, arról, hogy hogyan vezetett az elmúlt két évben Isten minket ebben a munkában. Valaki azt mondta nekem, és teljesen igazat adok neki, hogy igazából 5 év után lehet egy mérleget vonni. Én régebben 10 évre gondoltam, de valószínűleg 5 év után már lehet valaminek látni a körvonalait. De hálásak vagyunk Istennek ezért a 2 évért is. 2 évvel ezelőtt, 2009-ben kezdtük meg Szárazdon ezt a missziós munkát, és még mindig tart ez a munka, már ez egy nagy siker, hogy nem kellett abba hagyni. Ezt azért mondom, mert már voltak előttünk is próbálkozások, voltak misszionáriusok, svájci misszionárius is volt, egy belga asszony, aki ott Szárazdon ennek a missziónak a keretein belül elindított valamit, de kevesebb, mint egy év alatt feladták, elmenekültek. Volt olyan is, hogy nem is tudott róla senki, egyszer csak összepakolt, sem faluban, sem missziónál, és elment. Azt mondta, ez mission impossible, ez lehetetlen misszió, nem megy, nem működik, és ezért hálásak vagyunk, hogy immár 2 éve az Úr ott megsegít minket, megáld minket, és megtart minket, ahogy Sámuel is mondta, mindeddig velünk volt az Úr, és egy követ letett, mi is úgy letehetjük ma a követ, és azt mondjuk, ebben ezer, mindeddig velünk volt az Úr. A 66. Zsoltárból olvasok fel néhány verset. 66. Zsoltárnak a 16. verse így hangzik. Jertek, halljátok, ti istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna a szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Van egy kis technikai része is ennek az előadásnak. Nem tudom, sikerül-e Dávidnak majd megmutatni egy néhány képet. Én úgy gondoltam, Dávid, hogy közben beszámolok, és sorra pöröghetnek a képek, tulajdonképpen ezek szárazdi képek, hogyha valakinek egy kicsi elképzelése legyen mindenkinek, hogy hogyan is néz ki ez a száraz. Én úgy szoktam nevezni, hogy ez Magyarország Afrikája. Persze a fényképeken minden sokkal szebben néz ki a valóságnál, de néha fordítva is lehet. Kivált, hogyha télen fényképeztük, most nyáron sokkal szebben néz ki minden, meg vannak romok, amik azóta újjá épültek, és természetesen Istennek legyen hála, most sokkal szebben néz ki. Azt akartam még kérdezni, Ottóval nem tudtam egyeztetni, hogy Ottó, hagyjak neked is egy kis részt, egy 5-10 percet, hogyha van valami a szíveden, akkor igen, akkor majd Ottó, ők is ott voltak Szárazdon egy évig, és ő is elmondhat valamit, vagy kapcsolódhat ahhoz, amit én mesélek a misszióról. Sokan megkérdezik tőlünk, mikor szárazdi misszióról beszélünk, hogy hogyan kerülünk mi Szárazdra. Miért éppen Szárazd? Sokan nem is hallották, hogy nem tudták, hogy Magyarországon egyáltalán van ilyen furcsa nevű falu, hogy Szárazd. És ennek az a története, hogy 2007-ben feleségemmel együtt imádság, imádkozás után isteni vezetésre eljutottunk Dél-Afrikába. Ez úgy történt, hogy engem érdekelt az, hogy hogy van az, hogy amit ma délelőtt is Garádi Péter ecsetelt itt nagyon drasztikusan, hogy nincs jövője az egyháznak. Ezt nem csak ő mondja, nagyon sok németországi konferencián vettem részt régebben, és hát nem így, de igazából csak ez volt a lényeg, nem így fogalmazták meg ilyen egyenesen, ilyen Garádi módra, hanem sokkal szebben csomagolva, de a lényeg az volt, hogy az egyház szekere lefele tart a lejtőn, és a keretek, a lehetőségek egyre összeszorulnak, kiürülnek templomok, mit évők legyünk, és ezzel ellentétben azt hallottam, hogy a föld bizonyos részein, így Afrikában is ébredés van, ahol pont az ellenkezője történik, ahol nem is voltak gyülekezetek, pogányok, istentelen, vad népek voltak, azok most megtérnek Istenhez, és egyesek így fogalmaztak, hogy gombamódra jönnek létre gyülekezetek. És akkor ez egy olyan hatalmas kontrasztnak tűnt számomra, amit logikailag alig ha fel tudtam dolgozni, és azt mondtam, hogy én csak akkor tudok ebbe a dologba valahogy belenyugodni, hogyha személyesen megtapasztalom, meglátom, hogy tényleg van ilyesmi, és ezért el szerettem volna jutni egy ébredési területre. És ezért kezdtem imádkozni. Akkoriban még tanár voltam, lelkész és tanár is az iskolában, angolt és hittant tanítottam, és valamikor év elején, 2007-ben a tanáriban a tanár kollégái említést tettek egy asszonyról, aki Temesváron lakott, de most visszaköltözött oda Simonyi falvára, Arad megyében, ahol akkor lelkész voltam, és azt hallották róla, képzeljétek el, mondták ott a tanáriban, hogy ez a Pirike, így mondták, a Pirike megy Afrikába. Ez ilyen nagy hír volt, megy Pirike Afrikába, és kérdezték egyesek, de hogy jut ő Afrikába? Hát tudjátok, mondták, ő a máltaiaknál dolgozott a Temesváron, és biztos valamilyen segélyszervezeti akció keretén belül most kijuttatják őt oda. És így le is zárult a téma, értettem az egészet. De ez a Pirike megjelent az istentiszteletünkön. És egyik istentisztelet után azt mondta, hogy szeretne velem személyesen beszélgetni. És akkor beinvitáltam a parókiánkra, rögtön jöjjön be, már is beszélgethetünk. És tulajdonképpen két dolgot szeretett volna, megbeszélni ezt a dolgot, hogy ő megy Afrikába velem, és szeretett volna imádkozni velem, ugyanis már egy néhány napra rá utazott is el, és életében 60 évesen először szállt repülőre, és több órán át repült, hát izgatott volt, kicsit félt, és szerette volna, ha egy lelkész imádkozik vele ezelőtt, a nagy út előtt. És akkor megkérdeztem én is, hogy jut ő Afrikába? És elmesélte nekem, hogy igazából semmi köze a máltaiaknak ehhez az afrikai úthoz. Ő gyógyíthatatlan beteg, és a kórházban depressziósan feküdt. Egy ismeretlen asszony bejött, és meglátta őt, hogy milyen szörnyű, kétségbeesett állapotban van, lelki állapotban. És akkor felajánlotta neki, hogy fog beszélni a gyülekezettel, összegyűjtenek pénzt. Hallottak ők egy misszióról Dél-Afrikában, ahol gyógyíthatatlan betegekért imádkoznak, és ott egyesek meg is gyógyultak. Ők, a gyülekezet, elküldik őt oda, hát ha van még segítség számára, hanem testi, legalább lelki segítség. És össze is gyűjtötték a pénzt, 800 euró volt akkor a repülőjegy, és Piri néni elment 3 hónapra Dél-Afrikába erre a misszióra. És amikor én ezt hallottam, akkor úgy éreztem, hogy éppen ez, ami engem érdekel, ugyanis azt hallottam az ébredési területekről, hogy nem csupán csak tömegekről van szó, mert tömegek voltak Moszkvában is, meg Budapesten is, meg azóta is vannak tömegek, elég egy Metallica koncert, vagy valami tömegek vannak, de nincsenek csodálatos átalakulások, életmegújulások, nincsenek gyógyulások, nincsenek az Istennek a csodálatos munkái, és azt mondtam, hogyha tényleg ez így működik ott, akkor szeretném én személyesen ezt meglátni, és megbíztam Piri nénit, hogy ha már ott lesz Afrikában, akkor legyen szíves, kérdezze meg az afrikaiakat, hogy elmehetne-e egy erdély evangélikus lelkész, fogadnák-e? És Piri néni elment, megkérdezte, és egy hét múlva felhívott onnan Dél-Afrikából, és közölte velem, hogy nem sokára egy lelkész konferenciát szervez a misszió, és hogyha szeretnék tényleg menni, akkor küldenek nekem meghívót, beszerezhetem a vízumot, megvásárolhatom a repülőjegyet, és mehetek Dél-Afrikába. És hát így eljutottunk feleségemmel együtt, 2007. február végén, március elején Dél-Afrikába, és ott az Úr a lelkünkre beszélt, ugyanis amit a tegnap is az igéből továbbadtam, azt úgy adtam tovább, ahogy annak idején Spurgeon oktatta a fiatal prédikátor tanoncokat, azt mondta, fiaim, csak arról prédikáljatok, amit nektek is mondott az Isten. Ha nektek nem szólt személyesen, akkor ne mondjatok semmit. Ha hozzátok nem beszél, akkor ne beszéljetek ti sem. És nekünk is ugyanezt mondta, hogy a salaknak ki kell jönni az életünkből. Bűneinket valljuk meg, tisztuljunk meg. Ez az ébredés. Ezt láttuk ott, ezt tapasztaltuk, és hatalmas békesség volt, csodálatos élmény volt látni számomra. Igazából sokkal jobban meggyőzött engem az életmóduk, ahogy ott éltek az emberek, mint az, hogy tényleg láttam éceseket meggyógyulni. Nyomon követhettem azt, hogy 84 kilóról 26 kilóra lesoványodott csont és bőr volt csak a személy, és utána ismét felépítette Isten, és visszaadta az egészségét ilyen embereknek. De ennél sokkal nagyobb bizonságtétel volt az, mikor láttam, hogy generációk együtt voltak, sokszor 4-5 generáció, unokák, nagyszülők, volt olyan család, olyan ház, födél, ahol 9 család lakott együtt, veszekedés nélkül, békességben. Aztán ezeknek az embereknek van valami titkuk. És megkérdeztem tőlük, hogy mi a titkuk, azt mondták, hogy éppen az, hogy nem engedik a salakot az életükben. Már ha csak egy gondolat van, egy keserűség, egy kritikus hozzáállás, megvallják, megtisztulnak, és ezért békességük van, és erő van közöttük. Elég volt, hogyha odajöttek drogosok, alkoholisták, más szenvedésben lévő emberek, és megszabadultak. Néhány nap lepörgése alatt megszabadultak. Most is nem olyan rég meglátogatott egy ember Németországból, most már többször volt. Alkoholista volt, és hát tőle hallottam csak ilyet, hogy naponta 5 csomag, azaz 100 szál cigarettát szívott el, és igazából azért került Afrikába, mert az orvosa a reumája miatt azt tanácsolta, hogy télen utazzon el a hideg Németországból, ő kamionsofőr, utazzon el egy meleg országba, és javasolja Dél-Afrikát, és az egyik unokatestvére azt mondta, hogy ha mész oda, nekem vannak ott ismerőseim, menjél el, látogasd meg őket egy misszión, és elment oda, és megtért, megújult az élete, megszabadult ezektől a dolgoktól, mert Isten lelkét engedik szabadon munkálkodni. Utána 2007-ben úgy éreztük a feleségemmel, hogy ezen a tisztulási folyamaton tovább akarunk haladni, visszamentünk Dél-Afrikába gyerekeinkkel együtt, eladtuk mindenünket. Valóban az történt, ahogy a Szentírás mondja, hogy ha valaki talál egy kincset, ez volt az ige, amit az első ige hirdetés, amit hallottam Dél-Afrikában, de akkor még nem gondoltam, hogy ez majd érvényes lesz rám. Ha valaki talál egy kincset, akkor eladja mindenét, megvásárolja azt a szántóföldet, vagy ezt a kincset, hogy az övé legyen. Mi hazajöttünk, eladtuk a bútorokat, eladtuk a hűtőszekrényt, mosógépet, az ócska fordunkat, még azt is sikerült eladni. Mindent eladtunk, és elmentünk Dél-Afrikába másodszor gyerekeinkkel. Azzal a nyitottsággal, hogyha Isten azt akarja, akkor életünk végéig ott maradunk. Itthon átadtam 10 év után a gyülekezetet, püspök kérdezte, hogy meg akarom-e tartani, mondtam, nem lenne igazságos, mert nem tudom, hogy Isten útja mi. Most annyit tudok, hogy el kell menjek, hogy mikor jövök vissza. Gyülekezetet nem lehet bizonytalanságba tartani. Az a legjobb, hogyha egy fiatal lelkész átveszi a munkát, és folytatja. És hála Istennek, hogy azóta is egy komoly hívő lelkész ott végzi a munkát tovább, és munkálkodik úgy, ahogy kell. És elmentünk, és ott voltunk közel egy évig, és Isten egyre világosabbá tette számunkra azt, hogy hála neki, Dél-Afrikában nagyon sok jó misszionárius van, nagyon áldott munkát végeznek, nagyon jól működik ma is az ébredés, jönnek létre gyülekezetek, központok, új missziós központok, nem olyan rég egy egészen új központ létesült, és azon gondolkoztam, hogy milyen nehéz lenne az zuluknak eljönni Magyarországra, itt feketék, teljesen kiringnak a többi közül, talán nem is tudnák úgy fogadni a magyarok, még egy cigányok nem annyira feketék, de még nekik is, velük is gond van, hát amikor valaki olyan fekete, mint az éjszaka. Azt éreztem, hogy sokkal fontosabb nekünk, akik ismerjük a nyelvet, valamennyire ismerjük itt a körülményeket, jöjjünk csak haza, és amit ott Isten nekünk megmutatott, amit átéltünk, azt osszuk meg itthon, az itteniekkel, akkor még egy darabig Temesvár mellett, ott már volt a missziónak egy állomása, ott laktunk egy évig, és onnan jöttünk Magyarországra, ha kellett, jártuk Erdélyt, Romániát, nagyon sok román gyülekezetben is szolgáltam, megtanultam prédikálni, igét is hirdetni románul. Azelőtt 10 év lelkész szolgálat alatt nagyon ritkán prédikáltam, hirdettem igét románul, de Afrika után ez is általánossá vált, és 2009-ben emlékszem, volt egy időszak, amikor úgy éreztem, hogy az is lejárt, hogy Afrikában voltunk, az is lejárt, hogy a Temesvár mellett voltunk, most Isten teljesen újat akar kezdeni velünk. De nem tudtam, hogy mi ez az új. Emlékszem, hogy szinte egy hétig bőjtöltem, hogy Isten mutassa meg nekem, hogy mi ez az új, mit akar. Akkoriban nagyon jó kapcsolatunk volt cigán gyülekezetekkel, és ott is ébredés volt, és én azt gondoltam, hogy Isten oda akar minket vezetni, cigányok közé, Arad megyébe vissza, és már beszélgettünk erről a feleségemmel, hogy mi lesz, hogyha tényleg Isten oda küld minket, és akkor jöttek a misszionárius testvérek, és elmondták nekünk, amit részben tudtunk mi, hogy itt Magyarországon vannak a missziónak épületei Szárazdon, ugyanis az történt, hogy egy német lelkész egyszer az afrikai misszionáriusokat hallgatta Németországban, és azt mondta, hogy ha küldenétek ti valakit, aki ugyanezt az üzenetet, ugyanezzel a lélekkel hirdetné az igét, akkor én kész vagyok vásárolni épületeket Magyarországon a misszió számára, hogy elkezdődjön egy missziós munka, és mivel ez a német lelkész onnan Tolna megyéből a háború után kitelepített családból származott, ezért mikor visszajött, hogy betartsa ezt az ígéretét, és a misszió számára vásároljon, akkor a volt szülőfalujába ment vissza, Szárazdra, és ott megvásárolta az imaházat, ami a második világháború előtt imaház volt, de utána, mivel a teljes falut kitelepítették, átalakították iskolába, posta, rendőrség, minden volt ott, végül családi ház lett belőle, és visszavásárolta ez a Ritzel nevű lelkész ezt az épületet, és az ő nagyszülei házát is, ezt a két épületet megvásárolta a misszió számára, és amint mondtam, egyesek ajánlkoztak is, hogy eljönnek és missziós munkát elkezdenek, de utána elmenekültek, nem lett semmi, és 7 évig üresen álltak ezek az épületek, és 7 év után beszélgettünk az afrikaiakkal, azt mondták, nézd, 2 lehetőségünk van, vagy teljesen lemondunk a magyarországi misszióról, mert most már Németországból felszólítottak, hogyha nincs misszionárius, akkor átadják valamilyen más missziónak, keresnek valakit, vagy mi csak téged ismerünk, tehát csak te vagy, aki tud magyarul, vidd az Úr elé, mi nem mondjuk, hogy menjél, beszélj meg az Úrral, mit mond Isten igéje neked, mit mond Isten neked, és utána gyere és beszéljük meg, hogy igen vagy nem. És akkor odaálltam az Úr elé, és kértem, hogy szóljon az Úr hozzám, és Ezékiel több igét is adott az Úr ebben az időben. Az egyik ige Ezékiel könyvének a 12. részéből, a 3. vers 2. része. El kell menned lakóhelyedről más helyre. Ez volt az ige, ami világossá tette számomra, hogy ott Temesvár környékén lejárt számomra az időm, és el kell menjek más helyre. Azt is mondta, hogy elküldelek titeket, mint juhokat farkasok közé. Ezt akkor még nem értettük, most már egyre világosabb lesz. Beszélt arról is, hogy fenyegetni fognak minket, ezt sem értettük, ez is egyre világosabb lesz. De az Úr kinyújtja az ő kezét, és megerősíti az igehirdetést csodákkal és jelekkel. Ilyen és ehhez hasonló ígéretekkel Isten bátorságot adott nekünk, hogy vállaljuk el azt, hogy eljövünk Szárazdra, és itt kiépítünk egy missziós központot. Csak hogy szoktam mondani, ez egy afrikai misszió, nem egy amerikai misszió, és Afrika és Amerika között van egy kis különbség, kis árnyalati különbség. Mikor visszajöttek egyszer kínai keresztények Amerikából, kérdeztek a többiek, na, milyen ott Amerikával? Szóval, tudjátok, nagy csodák vannak ott. Szóval, azt láttuk, hogy olyan sok pénzük van, hogy azok Isten nélkül is boldogulnak. Afrikában nincs ez. Amikor minket kiküldtek Magyarországra, akkor azt mondták, hogy gyertek, imádkozzunk. És akkor leültünk, és aztán urunk, a te kezedbe ajánljuk ezeket a testvéreket. Kérünk, Urunk, rendelj te ki mindent, amire testileg, lelkileg szükségük van. Menjetek békével. Tehát így működik ez a kiküldetés. Így küldtek el minket. Én akkor még azt se tudtam felfogni, hogy körülbelül Magyarországon egy hónapban mennyi pénzből lehet megélni. Nem tudtunk semmit, hogy mi lesz, hogy lesz. De az Úr azóta is 2 éve napról napra, mint Illést a hollók, táplál. És nem akár, hogy táplálta Illést, éppen mondtam Jánosnak, milyen jó dolgunk van most is, reggel hús, este hús, sok húst eszünk. Eljönnek sokszor németek és svájciak hozzánk, megvendégeljük őket, én szoktam egy finom bográcsost főzni nekik, kint üsben, azt mondják, nálatok nagyon jól élnek az emberek, finom ételek vannak. Az Úr hűséges volt hozzánk. Úgy kezdtük a missziót, hogy jelentkezett egy svájci család, azt mondták, hogy ők is úgy érzik, egy vállalkozó volt, egy barátom, aki egy nagy cégnek volt a résztulajdonosa, de az utóbbi időben, akkor 2008-ban nagyon sokszor elkísért engem ilyen evangelizációs turnékra, Romániába, be román vidékekre, cigányok közé, Kárpátaljára, és egyre világosabb lett számára, hogy sokkal fontosabb az, hogy hirdessük az evangéliumot, mint az, hogy pénzt szerezzünk. Nagyon jól ment a cégük, és mai napig is, hála Istennek, nagyon jól megy. Könnyű szerkezetű házakat építenek, ragasztott gerendákat készítenek, de ő kilépett a cégből, és elhatározta, hogy jön ő is Szárazdra, családjával együtt, és akkor elkezdtünk nekik egy házat építeni. Nekünk volt házunk, ahol lakhattunk, de a másik egy nagyon romos épület, mind a mai napig, és ezért lebontottunk disznóolakat, ami hátul volt, ilyen istálószerű épületek, és elkezdtünk egy új házat építeni számukra. Lehetett is látni, egy lapos tetejű ház, egy faház tulajdonképpen ez is. És mikor az afrikai testvérekkel beszélgettünk arról, hogy kezdjünk egy missziót, az egyik idős testvér, aki már közel 85 éves, de mind a mai napig járja a világot, egyik nap ott van Ausztráliában, másik nap Németországban, Franciaországban. Ez a testvér azt mondta nekem, hogy nézd, ne azzal kezdjétek, hogy prédikáljatok. Az a legkönnyebb misszió, kimész való, a prédikálsz. Kioktatod az embereket, hogy így kell, úgy kell, amúgy kell. Nem, azt mondja, ne siessétek el a prédikációkat, ti éljetek csak, éljétek a hitet, és ez legyen a missziótok. Oda mentek, éljetek az emberek között, és ez legyen a ti küldetésetek. Az életetek legyen a misszió. Eleinte furcsa volt számomra, de ahogy elkezdődött a misszió, ahogy kezdtek emberek jönni, az építkezésnél szükségünk volt segédmunkásokra, kezdtek jönni a szomszédok, Tolna megyében elég nagy a munkanélküliség, mindenki örült annak a napszámnak, amit kapott, jöttek az emberek, és érdekes, hogy valahogy úgy történt az egész misszió, mint talán Nehémiásék idejében, hogy egyik kezünkben tényleg ott volt a kalapács, egyéb szerszámok, faházat építettünk, és a másik kezünkbe szimbolikusan ott volt Isten igéje, a kétélű kard, mert a munkások, ők kezdtek kérdezni. Miért így? Miért úgy? Ti hogy? És amikor kérdeztek, akkor válaszoltunk. Természetesen imádkoztunk velük, megmondtuk azt is, hogy itt nem olyan munka van, hogy közben alkoholizálunk, nincs alkohol, nincs cigaretta, hogyha ezt tudják vállalni, akkor jöhetnek, de ez egy szent hely, és sokan olyanok is, akik cigarettáztak, és azóta, hogy egész nap nem cigarettáztak, csak hogy ott dolgozhassanak, és azt mondták, milyen jó, milyen csodálatos, hogy lehet így élni, eddig nem is gondoltam, hogy egy egész napot kibírok úgy, hogy ne cigarettázzak, és milyen jó, hogy nem kell inni nálatok, ebből kifolyólag nincsenek veszekedések, megy jól a munka, békesség van nálatok, milyen csodálatos. Így kezdtük el a munkát, és ez már ősz volt, egyre nehezebb lett, mert télen építkezni elég nehéz, és valamikor februárban a svájci barátomnak a felesége megbetegedett, fél oldalára lebénult, ezért kényszerültek visszamenni Svájcba. Az úr könyörületes volt, mert bementünk a kórházba, én éppen Svájcban voltam, amikor ez történt, de igyekeztem vissza, és emlékszem, hogy mikor már visszaértem Svájcból, Magyarországra elmentünk a kórházba, és épp egy székely fiatal orvos volt ott a felelős ezért az esetért, és azt mondta nekünk, én kellett fordítsam a barátomnak, hogy készüljünk fel, mert meg fog halni. Nem fogja túlélni, túl későre érkezett meg a mentő, nagy havazás volt, meg fog halni. De érdekes módon aznap az volt az üzenet az útmutatóból, hogy én vagyok a te Istened, aki visszahozom a halottakat a halálból. És akkor barátommal leültünk a folyóson, azt mondta a barátom, na ez jó nagy pofon volt, de mit csinálunk? Mondom, nézd, két lehetőségünk van, vagy Isten igében hiszünk, vagy az orvosnak hiszünk. De én Isten igében hiszek, Isten tud még csodát tenni. És érdekes, hogy attól a naptól kezdve rohamosan javult az állapot, azt mondta az orvos, ő maga sem tudja, hogy mi történt, de néhány napra rá már szállítható volt a beteg, és elvitték Svájcban, ott nagyon jó rehabilitációs központok vannak, és most már ott tartanak. Utóbbi időben, mikor beszéltem ezzel a svájci barátommal, azt mondta, hogy nem sokára vissza szeretnének jönni Magyarországra, ők érzik a hivatást, hogy itt szolgáljanak, és itt Szárazdon tovább építsük a missziót. Valamikor májusban megérkezett a Jenei család, és akkorra már több ember jelezte, hogy szeretnék, hogy Isten tiszteleteket tartsunk. És ezért a tavaly pünköstkor meghirdettük a faluban, hogy lesz Isten tisztelet, nem volt még imatermünk, és ezért a művelődési házat megkaptuk, a polgármesteri hivataltól ingyen használhattuk, és ott kezdtük el az istentiszteleteket tartani. Tavaly pünköstkor volt az első istentisztelet. Közben, hogy a Jenei családnak is helyet biztosítsunk, mikor még nem volt beteg a barátomnak a felesége, akkor gondolkoztunk azon, hogy szomszéd láttuk, hogy mindig kínlódik szegény ember, lovakat szereti nagyon, ilyen ős magyar, és nagyon szereti a lovakat, de nincs istálója a lovainak, és télen ez komoly probléma. Ezért volt egy ház eladó, és gondoltuk, ezzel is segítjük, megveszük azt a házat, ott annak a háznak van istálója, akkor ő elköltözhet oda, és a szomszéd házat azt pedig valamennyire felújítjuk, és akkor oda költözhet az új család, a Jenei család. És a szomszéd örült is, feleségével együtt megnézték, benne voltak a csereberébe, megvásároljuk számukra a házat. A svájci barátom azt mondta, hogy épp van egy kis pénzem, most tudom ezt is finanszírozni, és menjél és beszéld meg az eladóval, hogy megvesszük a házat. Én elmentem, megegyeztünk árban, megmondtam, megvesszük a házat. De közben történt a betegség, más egyébre kellett a pénz, meg néhány napra rá a szomszéd azt mondta, meggondoltuk magunkat, mi nem vesszük meg. Én az úr elé álltam, mondtam, uram, most mit csináljuk? Most menjek az emberhez, mondjam, hogy nem vesszük meg a házat, hát ő már készpénznek vette, én szavamat adtam, hogy már pedig megvesszük. Azt mondta az úr, ne mondj te se jót, se rosszat, hallgass. És hallgattam jó darabig. Egy idő után, körülbelül 6-7 után felhívott a ház eladója, azt mondta, hogy beszereztem minden íratot, készíthetjük a szerződést. Mondtam, jó, rendben. És akkor arra gondoltam, hogy bizony sok a vendégünk, sokan jönnek, jól jönne az a ház, egy sokkal tágasabb ház, szükségünk van egy ilyen épületre, és akkor egy másik ismerősen felajánlott, azt mondta, nézd, hogyha valamikor szükségetek lesz, 20 000 euróig tudok nektek kölcsönt adni, és mikor lehetőségetek lesz, akkor visszaadjátok. És megadta, akkor meg tudtuk vásárolni ezt a házat. 3 hónap alatt Ottóval felújítottuk, nem tudom Ottó hány kilót, én 15 kilót fogytam akkor. 7 nap alá téve dolgoztunk. És hát az is jó alkalom volt, ott is állandóan voltak emberek. Megtanultuk azt, nem mindig indokolt, hogy napszámosokat fizessünk, de hogyha volt lehetőségünk, akkor megtettük. Azt mondja a Szentírás, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal. Néha felhasználjuk azt, hogy napszámosokat felveszünk, jöjjenek dolgozni velünk, csak azért, hogy beszélgethessünk egy kicsit. Otto ezt úgy nevezte egyszer, hogy hagyma evangelizáció. Volt olyan asszony, aki úgy kapcsolódott be a gyülekezetünkbe, hogy Ottóval együtt hagymát ültettek, vagy kapáltak, már nem tudom, hogy mi történt, de azóta is jön ez az asszony, sőt, egy nagyon fontos munkásunk lett, igazából neki is köszönhető, hogy olyan szépen néznek ki most a kertjeink, és férjével együtt eljöttek Isten tiszteletre. Hát azóta is harcba vannak, a férje nem jön, ő az utóbbi időben jön hozzánk, de minden egyes személyért meg kell harcolni a misszióban. Pál apostol azt mondja egyik levelében, hogy fájdalommal szültelek titeket, és ezt átéljük, hogy igazából minden egyes szemét a misszióban fájdalommal meg kell szülni, és ki kell hordani a személyeket. De ugyanakkor, akik kismamák voltak, tudják, hogy nem csak a fájdalom van, és a szülés gyötrelmei, hanem a kismamaságnak is vannak szép pillanatai, és örömteljes pillanatai. És hát ebben vagyunk. Utána az úr megajándékozott más épületeket is, sikerült megvásárolni, kerteket sikerült vásárolni. Egy kis gépünk van, amivel dolgozunk. Most nem olyan rég egy kis tavat ástunk vele. Onnan tudjuk a kerteket öntözni. Ezen kívül volt egy dolog, a tavaly már beszéltem erről, egyeseknek ismételem. Mikor odaértünk Szárazdra, szinte az első épület, vagy egy nagyon fontos épület, egy kocsma, ki volt írva, italbolt. És én úgy éreztem, hogy a mi hivatásunk az, hogy tiszta és szent életet éljünk Isten dicsőségére, és valahogy ez pont az ellenkezője annak, hogy ott kint állnak sörös üveggel, az emberek nem dolgoznak, alkoholisták. Mondom, ez nem lehet a mi missziónk, hogy ez meg kell szűnjön a faluban. Tehát a kocsmának el kell innen tűnnie, mert nagyon rossz reklám. Mondom, milyen misszió ez, valaki majd jön, és gyere Szárazdra hozzánk a misszióba, aztán ezt fogja látni, hogy ott italbolt, meg részegek, meg... Ez valahogy nem talál a képbe. És elkezdtünk imádkozni, hogy az úr zárja be ezt a kocsmát. és hogy rövidre fogjam, meg is történt, egy év imádkozás után jelentkezett nálam a kocsmának a tulajdonos, azt mondta, hogy ő pedig be fogja zárni a kocsmát, és arra gondolt, hogy ha kell nekünk az épület, akkor ő megbeszéli a KOP vezérigazgatójával, hogy vegyük át mi a bérleti szerződést, mi fizessük ezután bért, használjuk az épületet, és lehet, hogy meg is vásárolhatjuk. És akkor az történt, hogy ismét jelentkezett valaki, azt mondta, szívügyem, kérdezzétek meg, mennyibe kerül, én kifizetem. És a tavaly novemberben kifizethettük, megvásárolhattuk ezt az épületet, azóta átalakítottuk, és éppen akkor szóltak a polgármesteri hivataltól, mondták, hogy hát eddig használhattuk a művelődési házat, de télen már nem használhatjuk a fűtés miatt. De mondtuk, köszönjük szépen, most már hála Istennek van saját épületünk, és azóta a volt italboltban, kocsmában ott van most a gyülekezeti termünk, és Isten tiszteleteket tartunk ebben az épületben. Következő gondolatom az volt, hogy hát ez egy elég nagy lelki projekt volt, sok ima harc, sok bőt járult hozzá, de Isten megadta, megtette ezt a csodát, az egész környék beszélt erről, és azt kérdeztem az Úrtól, hogy mi a következő projekt, és járom az országot, Kárpát-medencét, és Magyarországon azt látom, hogy úgy az evangélikus, mint a református gyülekezetekben, de sajnos sokszor még neoprotestáns gyülekezetekben is teljesen hiányzik a fiatalság. Nagyon szeretem az idős embereket, és kell figyeljünk, örülök minden egyes embernek, nagy áldása lesz az Úrnak, nagy kegyelme, hogyha én is egyszer öreg leszek, és ez attól függ, hogy mennyire becsülöm most az öregeket, az időseket, és mennyire szeretem őket. De hogyha jövő szempontjából figyeljük a dolgot, hogyha ez így marad, ahogy van jelenleg, akkor 10 év múlva 100-ával fognak megszűnni gyülekezetek. Ez a magyar valóság, mert nagyon sok gyülekezetben 60 év fölöttiek a gyülekezeti tagok. Nagy városi gyülekezetekben is, tehát beszélek Pécsről, Nagykanizsáról, ugyanez ezek a tapasztalataim, és akkor azt mondta az Úr, hogy mindent meg kell tennetek, hogy fiatalokat érjetek el, gyerekeket, fiatalokat el kell érni. És érdekes, hogy ebben az időben egy felkérésünk volt, van egy német barátom, akivel szoktunk evangelizálni. Ő Németországban nagyon sokáig ifjúsági munkával foglalkozott, és valaki Kárpátalján felajánlta nekünk, azt, hogy ha eljöztök, megszervezem, hogy iskolákba szolgálhassatok. És az történt, hogy 2 nap alatt 8 iskolában szolgáltunk, azaz 7 iskolában és egy árvaházban Kárpátalján. Egyikből jöttünk, másikba mentünk, és nem csak a több száz tanuló hallgatott minket, hanem ott voltak a kommunista tanárok is, akik hallgatták az evangéliumot, és Isten lelke olyan csodálatosan munkálkodott, hogy azt mondták, hogy erre van szükség. Olyan gyerekek, akiket mi nem tudunk kezelni, akiktől nem lehet órát tartani, kezes bárányok lesznek egyik pillanatról a másikra. Figyelnek az evangéliumra, érdekli őket. És akkor persze az ördög mindig próbálja piszkálni az embert, azt mondja, hát igen, ez szépen mutatott Kárpátalján. Kárpátalja amúgy is egy speciális eset, egyházi szempontból is, de ez Magyarországon elképzelhetetlen. Sőt, valaki azt mondta nekem, ott a még mindig kommunista szagú Ukrajnában sokkal szabadabban hirdetheted az evangéliumot, mint Magyarországon. Magyarországon nem mehetsz be egy iskolába, hogy hirdesd az evangéliumot, ez már diszkriminációnak számít, megsérted a másokat, a nem keresztényeket, nem hirdetheted az evangéliumot. És akkor az történt, hogy itt is kezdtek jönni a felkérések iskolákba. Emlékszem, hogy jönki iskola mellett, mikor elmentem a főúton, mindig imádkoztam, ó, Ura, add, hogy egyszer eljöhessek és hirdethessem itt az evangéliumot. Azért is, mert gyerekeim is odajárnak az evangéliumba. És az igazgató felesége egy alkalommal megkérdezte, nem jönnél el az iskolában? Az iskolában vannak ilyen speciális osztályok, nem is tudjuk, mit kezdjünk velük. Szeretnénk, hogy beszélj hozzájuk. És elmentünk oda ezzel a barátommal, és bizony nem sokat köntörfalasztunk, hanem evangéliumot hirdettünk, és bizony nem vertek, meg nem kellett ilyen válvédőket berakjunk. Sem a tanárok nem bántottak, sem a diákok nem bántottak, hanem örömmel fogadták olyan kőzek, akiknek legalább 95%-ban semmi egyházi kötődésük nincsen. Semmi. Nem hallották az evangéliumot soha, és örülnek, és szívják, mint szivacs magukba az evangéliumot most csak. És voltam Heves megyében éppen az egészségügyi igazgatóság részéről jött a felkérés, hogy menjünk iskolákba, 60-ban voltunk iskolába, középiskolába, és ott is olyan osztályok, kezelhetetlen gyerekek szívták magukba az evangéliumot. Az embereknek kell, fiataloknak is kell a világ, kell az evangélium. Csak hiteles evangéliumot kell hirdetni, és kell engedjük, hogy Isten lelke vezéreljen minket. És az, ami vágyunk, hogy Isten tudjon használni, és szárazra mi nem szoktunk toborozni embereket. De nagyon világossá szeretném tenni, hogy mit bízott Isten ránk. Azt bízta Isten ránk ott szárazdon, hogy egy faluban most szárazdon 240 ember él, és hát már elég sok épületet, talán túl sokat is, néha a feleség azt mondja, túl sok az épület, már túl sok épületet megvettünk, már azt gondolják, hogy ilyen nagy ingatlan ügynökök vagyunk, jönnek az emberek, az én is eladnám, vedd meg létre az én ingatlanomat is. Valaki azt mondta, Attila, te lassan nem házakat, hanem falvakat fogsz vásárolni. Könnyű, mert én pénz nélkül vásárolok. Nagy bajban lennék, hogyha úgy kellene vásárolni, hogy pénzem van. Isten kegyelméből élünk, Isten gondot visel ránk, és hogyha Isten megmutat egy házat, azt mondja, az a tietek lesz, rövid időn belül a miénk lesz. Lehet a legdrágább ház. Van egy szomszédházunk, amit használhatunk vendégházként, és hát nagyon sokat kérnek, 6 millió forintot kértek érte, mindenki csodálkozott, de eljött egy német ember, azt mondta, nem számít, én meg akarom venni a számotokra. Jó, rendben, kifizeti, néha jön nyáron ő, azt mondta, különben használhatjátok a misszió számára. Most van egy másik épület, jelentkezett egy másik, aki meg akarja ezt az épületet vásárolni. De nem ez a szándék, ez semmi. Az épületek nem jelentenek semmit. Az a lényeg, hogyha emberek lesznek ebben a faluban, akik az életükkel tudnak valóban világítani, show tudnak lenni egy kopár vidéken, egy sivatagban, mikor oda érkeztünk, azon csodálkoztam, éppen beszéltünk Ottóval is egyik nap erről, hogy trágárul beszélgettek, kísértem a gyerekeimet a buszmegállóba, reggel mentek iskolába, és olyan csúnyán beszélt egy fiatal asszony, hogy én megrémültem, hogy tud egy fiatal asszony ilyen csúnyán beszélni. És az érdekes, hogy 2 év alatt eltűnt ez. Lehet, hogy ők beszélnek, de amikor mi megjelenünk, hogy egyáltalán kezd megváltozni, már csak attól, hogy ott vagyunk, kezd megváltozni a légköre. Már nem gondolják az emberek azt, hogy az a pláné, attól leszünk valakik, hogyha csúnyán beszélünk. Mert ráéreznek arra, hogy nem. Istennek leleplezi, ez csúnya, ez inkább fogd a szádat, hallgass. És ezek is nagy dolgok, és rengeteg ilyen sötét folt van, ahol ezeknek az istentelen csúnya dolgoknak meg kell szűnniük. És a mi életünktől függ, a mi jelenlétünktől függ. Krisztus ismeretének illata áradjon a mi életünkből, és ne legyen részetek a sötétség cselekedeteiben, hanem leplezétek le. És a leleplezni nem azt jelenti, hogy kioktatod a másikat, odamős nagyot. Nem, hanem éled, és maga az életed kiszúrja a szemüket, látom. Rukkapálnak ellene, tanácsüléseket rendeznek ellene, és nem mennek semmire. Összefogott az összes tanácsos, polgármester szinte, hogy ők akarják valahogy a kocsma, egy faluba kell kocsma, olyan nincs, hogy kocsma ne legyen. Nem tudtak semmire menni. A vezérigazgató nekik dupláján akarta eladni, pedig kommunista társuk. Nekünk meg ellett. Nem mozdítottunk semmit. Ez, valaki azt gondolja, hogy nem tudom, nekem Orbán Viktorig elér a kezem. Ne. Sokkal messzébb elér. Sokkal messzebb elér. Ha Isten munkálkodik, nincs ki ellenálljon. Nincs ki. És az a fontos. De Isten megtanította arra is, hogy ne legyenek ambícióim. Ne legyen az, jaj, most minél több épület, jaj, most... Nem. Ha akarod, Uram, meg lesz. Legyen békességem. Ha te akarod meg. Ha nem, akkor nem. Legyen békességem ebben. Ha Isten küld embereket, lesznek. Ott, akit Isten ott akar látni, nem kell toborozni, el fognak jönni. Ott lesznek. És lesznek munkatársak. Azok legyenek ott, akiket Isten küld, azon áldás van. Akiket én hívok, azok majd ellenem fognak fordulni. Minden munkatárs, sokszor azt gondoljuk, a munkatárs azt jelenti, leveszi rólunk a terhet. Nem, a munkatárs azt jelenti, fog csiszolni téged. Csiszolni. Ezért erre jók a munkatársaink, hogy csiszoljanak, hogy megmutassák, hogy még türelmetlenek vagyunk, még szeretetlenek vagyunk, még kell fejlődjünk ebben a szóval. Erre valók a munkatársak, kedves testvéreim. Nem fognak a terheket, sőt, sokszor még tesznek egy jó adaggal a hátunkra, hogy legyen bőven. De hát ezt el kell tudjuk viselni. Istennek hálásak vagyunk. A misszió ügye nem mindig egy sikersztori, nem mindig arról szól, hogy minden szép, és minden jó, és minden rózsaszín. Néha úgy érzi az ember, hogy beleroskad, belehal ebbe az egészbe, élet és harc. De úgyis tovább kell vinni. Fel kell állni, kell kérni az Úr kegyelmét, adj Uram erőt, tovább menni, és hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ahogy eddig vezetett, és sokszor azt szoktam mondani, minden pénztelenségünk, egy kilátástalanságunk ellenére, hogyha visszatekintek csak 2 évre, minden okom megvan arra, hogy reménykedjek, hogy az Úr meg fogja áldani ezt a munkát. Úgy, ahogy ő akarja. Nem, nekem kell spekulálni, hogy, ahogy ő akarja. Szeretnénk egy olyan hely lenni, ahova emberek eljöhetnek, bekapcsolódhatnak a családi életünkbe, nálunk is meg lehet szállni, vendégházaink vannak, meg lehet pihenni egy kicsit, lelkészek is szoktak jönni, egyszerű emberek is szoktak jönni, megpihenni, beszélgetni, lelki gondozást szeretnénk biztosítani emberek számára, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy hely, ahol az emberek eljöhetnek terheket letenni. Szárazdon van elég hely, ahova le lehet a terheket tenni. Jöjjenek lelki terheket, nagy raktáraink vannak, ahova be tudjuk őket rakni. Jöjjenek, tegyék le, minek járnának, cipelnék itt a zsúfolt Budapesten, meg más nagy városokba. Tegyük le a terheket, járjanak szabadon, hogy az Úr lelke munkálkodhasson. Most van egy ima témánk, ugyanis 3 évvel ezelőtt megszűnt az óvoda Szárazdon, akkor nem volt elég gyerek, most hála Istennek van elég gyerek, újra lehetne indítani az óvodát, az önkormányzat az épületet és a felszerelést rendelkezésünkre bocsátaná. Igazából azon múlik, hogy lesz-e valaki, tehát szükségünk lenne egy óvonőre, aki ezt a munkát végezné, egy olyan személyre, akit az Úr küld, és tud használni ott. Ha az Úr csodát tesz, akkor már ősztől elindulhat az óvoda. Imádkozunk ezért is. és imádkozzanak a testvérek, hogy amit az Úr kér tőlünk, azt meg tudjuk tenni ott, hogy tudjunk helytállni. Elég furcsa vidék, nagy sötét vidék, még mindig érződik koppány szaga ott a környékünkön. Néha sámánokkal is, meg táltosokkal is van dolgunk, sámán kultuszokkal, és mindenféle okkult praktikákkal vannak már embereink, akik ezekből jöttek ki, okkult praktikákból. Nagyon nagy feladat, nagyon tágas paletta, a missziónknak a palettája, de Isten eddig megsegített minket, és kérjük a testvéreket, imádkozzanak, értünk, hogy továbbra is segítsen meg. Otto, neked is hagyjak egy kis időt.